Mennyei Atyánk, hálát adunk neked ezért az új napért, köszönjük a te kegyelmedet, gondviselésedet, köszönjük azt, hogy lehetünk előtted most csendes szívvel. Kérünk téged azért, hogyha békétlen lélekkel érkeztünk volna, akkor az is csituljon el, csendesüljön le te benned és te előtted. Kérünk azért, hogy te adj vigasztalást az igédben, a kérdéseinkre válaszokat, a problémáinkra megoldásokat. Köszönjük, hogy te vagy az élő Isten, és szeretnénk ezt megtapasztalni, nem csak az ige hallgatásában, abban is, és azon, hogy abban, hogy a te szent lelked munkálkodik rajtunk, de kérünk abban is, ahogy megélhetjük az igét, és az életté válik bennünk. Imádkozunk, Urunk, a betegeinkért, akik nem tudnak itt lenni közöttünk, állj melléjük, és dicsőítsd meg a te nevedet ő rajtuk is, és tedd ezt most így mi közöttünk is, az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és Isten igéjét hallgassuk meg. Lukács evangéliuma 19. fejezetéből olvasom a 28-tól a 40. versekig. Miután ezeket mondta Jézus, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Bétfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, s vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük, miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, rátették felső ruhájukat és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokassága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokasságból néhány farizeus ezt mondta neki, Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Kedves testvérek, az előbbi ige szakasz egy jól ismert történet, kicsit ma virág vasárnapozunk. Jól lehet, a naptárunk, a mi naptárunk még nem érte el ezt a napot, de közel vagyunk hozzá. És tudjátok azt, hogy az igét sorjában tanulmányozzuk Lukács evangéliumában, úgyhogy mai történetünk a virágvasárnapról szól, ezért egy kicsit már most előre át tudjuk gondolni azt, hogy majd hogyan készülünk erre az ünnepre. Lehetséges, hogy bennetek is ott van a kérdés, hogy miért olyan jelentős ez az ünnep. Miért olyan nagy szám az, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe? Bennem is ott van a kérdés, hogy egyáltalán miért fogadja el Jézus ezt az ünneplést, amikor tudjuk azt, hogy sokszor visszautasította azt, hogy őt királlyá tegyék. Mindig titokban akart maradni. Ha valakit meggyógyított, többször is elhangzott az, hogy menj el, és ne mondd el senkinek, hogy mi és ki tette veled ezt. Ehhez képest, amit az evangéliumokban látunk Jézustól, ahogy ő visszahúzódik alázattal, és nem akarja úgy felfedni magát, most itt eléggé szokatlanul viselkedik. Miért tehát, hogy elfogadja ezt az ünnepet? Miért, amikor ő tudja azt, hogy valószínűleg ez csak egy fellángolás az emberektől, és nem fogják őt érteni egy pár nap múlva? Nos, azt gondolom, magam számára találtam egy választ, és ehhez segítségül hívunk egy ószövetségi igét, két igét pontosabban, Dániel könyvéből, 9. fejezetből, ezt olvashatjuk. 77 van kiszabva népedre és szent városodra. akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek. Engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. Tudd meg azért, és tartsd meg, hogy értsd meg, attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépítéséről, 7 hét telik majd el a felkent fejedelemig. Azután még 62 hét, és bár viszontagságos idők jönnek, a terek és a falak újjáépülnek. Bibliát és aznak a proféciáit kevéssé ismerő emberek számára ez most valószínűleg nem mondott semmit, sőt, talán inkább egy kicsit összezavar minket. De nagyon fontos idők vannak itt leírva prófétai nyelven, 7 hét van még kiszabva a te népedre, hangzik el a babiloni, majd perzsává vált uralkodói fogságban a zsidók idejére nézve. Arról van szó, hogy még prófétai értelemben 490 évig fog Isten kifejezetten a zsidó néppel foglalkozni. Megadja a kezdőpontot, az az időpont, amikor elhangzik a rendelet a perzsa királytól, Artaxerxésztől, vagy ahogy a Bibliában ismerjük, Círusztól, hogy mehetnek és helyreállíthatják az ő városukat, onnantól kezdődik a számolgatás. 490 év. Krisztus előtt 445-ben hangzott el ez a rendelet. És ahogy itt látjuk, hogy fel van osztva, hogy 7 hét, meg még 62 hét, tehát összesen 69 hét, azaz 483 év telik el a fejedelem, a felkent fejedelemig. És valakik ezt kiszámolták, testvérek, hogy ez a prófétai idő, vagy ez a prófétai naptár, ez pontosan 32-ben egy áprilisi napon teljesedett be, amikor Jézus bevonul királyként Jeruzsálembe. Miért fontos ez? Ha a zsidók ismerték volna ezt a számítást, ha komolyan vették volna, és talán ezt provokálta belőlük Jézus, amikor vállalja azt, hogy királyként bevonul Szamárháton, ahogy még az Zakariási prófétát is mellé tesszük, fel kellett volna ismerjék, hogy itt van a Messiás. Eltelt az a 69 hét, amiről a proféta szól. Ez, ami most itt történik Jézussal, amit ők maguk itt átélnek, egyértelmű. Nincs kérdés, nincs kétség. Fel kellett volna, hogy ismerjék a Messiásukat. Aztán ezt abból is következtethetjük, hogy utána a 42. versben, ez majd a következő szakaszunk, azt mondja Jézus, akkor megáll és sír Jeruzsálem felett, azt mondja, bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. Én hiszem azt, testvérek, hogy ez azért olyan jelentős ünnep, mert ez lett volna a zsidók utolsó esélye, hogy felismerjék a messiásukat. És talán nem így történtek volna a dolgok akkor, hanem valóban beteljesedhetett volna sokkal hamarabb az a messiási birodalom, amire várnak. Tehát azért jelentős ez az ünnep, mert Jézus itt ebben a szituációban, a dánieli profécia beteljesedéseként napra pontosan megmutatja magát messiásként az egész zsidó nép és az egész világ előtt. De nem ismerték föl. Hallelujáznak, hozsannáznak neki. Van, akik azt mondják, ugyanez a tömeg lesz az, akik pár nap múlva nagypénteken azt mondják, feszítsd meg. Nem ezt várták, nem ismerték föl. De egy pillanatra, ha itt megállunk, testvérek, hadd mondjam, vannak dolgok, amit nekünk kell összerakni az Isten igéjéből. Ami itt és ott proféciaként elhangzott, értsük meg, hogy a proféták olyan szinten nem láttak a jövőbe, mint ahogy mi visszafelé látunk a múltba, és időrendiséget, mindent, mert el tudunk különíteni egymástól. Mi sem látunk így a jövőbe. Azt se tudjuk, mi lesz a következő hónapban. Azt se tudjuk, mi lesz a következő napon. És ha Isten kijelent így villanásszerű dolgokat a profétáknak, azt valahogy össze kell valakiknek rakni. És ez a teológia, amit a teológia végez, hogy összerakja, tantételekké, időrendbe a proféciákat, és ez az, amit az embereknek meg kell tanítani, amikor szakemberek ezzel foglalkoznak. És hogyha ezt valaki megérti, rászánja az idejét, az energiáját, hogy ezt akarja megérteni és tanuljon, hogy hogy állnak össze ezek a bibliai proféciák és mit jelentenek, akkor elképesztő csodákban lenne részünk, hogy miket látnánk meg, amik mellett egyébként vakemberként elmegyünk, ha nem ismerjük az Isten igéjét. Olyan ez sokszor számunkra a Bibliát olvasni, mint a puzzle darabkák, ott vannak előttünk egyértelmű dolgok, de valamit mégis nekünk kell összerakni, és amikor összerakjuk, akkor látunk egy elképesztő képet az egészből, amikor már minden a helyére kerül. De még egyszer, testvérek, hogyha ez nekünk nem megy, ha nem fogadunk el ebbe segítséget, ha nem is vagyunk erre kíváncsiak, ha nem adjuk meg az esélyt sem magunknak arra, hogy ezeket a darabkákat valaki összerakja nekünk, és lássuk az Isten tervét, kezét az életünkben és körülményeinkben, akkor csalódások fognak érni. És akkor jönnek majd a kérdések, hogy hát Isten ilyen, hát ha van Isten, akkor miért nem csinál másképp dolgokat? Aztán lehet olyan szintű lesz a csalódásunk, hogy mi magunk is azt mondjuk, feszítsd meg, nekem nincs szükségem erre az Istenre, meg erre a Krisztusra, ki másra haragudnék, mint ő rá. És igazából az örök életünk kérdése múlhat ezen, ha nem adunk erre esélyt magunknak, hogy összerakjuk ezeket a darabkákat. Három dolgot szeretnék ebből a történetből kiemelnie bevezető után. Először is, ugye már sokszor hallhattuk a virágvasárnapi történetet, nem sok újat fogok tudni belőle mondani, de talán nem is az újdonság itt most a lényeg, hanem hogy valamiben meg akar minket erősíteni az Úr. Kétszer is elhangzik ebben a történetben, hogy az Úrnak van szüksége rá. Először Jézus mondja, ha valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el a szamárcsikót, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Aztán elmennek a tanítványok, csinálják a dolgokat, meg is kérdezik tőlük, miért oldjátok el a szamárcsikót, ők pedig így felelnek, mert az Úrnak van szüksége rá. Talán, ha belegondolunk és értjük azt, hogy ki Isten, akkor egy nonsensnek tűnik, hogy az élő Istennek szüksége van valamire tőlem. Hát ez olyan, mintha maga a király jönne és azt mondaná, hogy az én forintjaimra van szüksége, akinek a palotájába hemzsegnek a kincsek, aki bármilyen törvényt meghozhat, kihirdet, és úgy történnek dolgok. Tőlem kér segítséget, rám van szorulva. Milyen nonsens az, hogy az Úrnak, az Istennek, aki az ég és föld teremtője és mindenható, bármit megtehet neki, bármire szüksége van. De ha olvassuk az evangéliumokat, azt látjuk egy ponton, hogy szüksége volt Péternek a hajójára, kitől azt kérte, kicsit evesz beljebb, hogy prédikálhassak az itt lévő sokaságnak, hogy felerősítse a hangot, az a természetes hely, a víz és a völgy, amiben voltak. Aztán kicsit párat lapozunk, az Úrnak szüksége volt egy kisfiúnak az uzsonnájára, 5 kenyérre és 2 kis halra ahhoz, hogy megvendégeljen több mint 5000 embert. Elkérte a kisfiútól azt az uzsonnát. Egyszer szüksége volt egy érmére, hogy befizesse a templomadót, mert ezzel meg akart valamit tanítani a farizeusoknak és a főpapoknak. És Pétert küldi el, hogy fogjon ki egy halat, amelyiknek a szájában ott lesz ez az érem. Szüksége volt az Úrnak, látjuk, egy szobára, ahol megoszthatta az utolsó vacsorát a tanítványaival. És kérte azt, hogy valakik ezt rendezzék el nekik. Szüksége volt aztán egy sírra, ahol eltölthet 3 napot, ahonnan majd feltámad a halála után. Mennyi mindenre szüksége volt az Úrnak. És ez talán természetesnek is hangozhat, ha mellé tesszük azt, amikor azt mondja, a rókáknak barlangjuk van, az égi madarak is építenek fészket, de az emberfiának neki nem volt hova lehajtani a fejét. Neki emberként a ruháján kívül nem volt semmi tulajdona ezen a világon. Nem volt háza, nem volt pénze, gazdagsága, volt néhány tanítványa, és ez minden. Ez olyan talán, mint amikor mi is elmegyünk egy többnapos kirándulásra, viszünk néhány személyes dolgot magunkkal, de nincs ott semmink, ahonnan a szállást béreljük. Idegenek, vendégek vagyunk ott, és olyankor szükségünk van más embereknek a dolgaira. És Jézus így jár itt Istenként és emberként ezen a világon, magát megüresítve, nem az isteni hatalmával, hanem emberként, és ezért van neki szüksége. Mindezeket összerakva látjuk azt, testvérek, hogy maga az Úr döntött úgy, hogy szükséghelyzetbe helyezi magát. Ő, aki gazdag volt, szegényé lett értünk, mondja Pál apostol. És most álljunk meg egy pillanatra, miért döntött így? Miért van szüksége rád? Miért van szüksége a te dolgaidra is adott esetben? Én hiszem, hogy azért, mert azt akarja, hogy mi társai legyünk abban, amit ő munkálni és cselekedni akar ezen a világon. Be akar vonni téged, be akar vonni engem, s rajtad keresztül akar munkálkodni, és azt mondja ma, szükségem van rád. Bizonyos dolgokat rajtad keresztül akarok megtenni. Most nem azért, mert nem tehetném meg nélküled is, meg nem tehetném meg bárki nélkül, amit akar, de be akar minket vonni. És ide kívánkozik egy történet, amit már mondtam régebben, akik rendszeresen jártok, ismerni is fogjátok. Egyszer egy anyuka elvitte pár éves, 4-5 éves kisgyermekét egy zongora koncertre. Szerette volna motiválni azzal, hogy csak tanuljon, hogy legyen kitartó a zongorázásban, mert a kisfiú elkezdte, de mivel nem nagyon voltak sikerélményei, úgy abba akarta hagyni. Aztán elmentek a koncertre, egy nagyon híres zongorista koncertjére. Ott valaki ismerőssel összefutott az anyuka, és még nem kezdődött a koncert, beszélgetésbe elegyedtek. Aztán egyszer csak elhalványultak a fények, színpadon szétnyílt a függöny, és mit lát az anyuka, amikor ül vissza a helyére, a kisfiú nincs sehol. Ám de ott ül a színpadon a zongora mellett, és játszogatja a kis maga boci-boci tarkáját, vagy ki tudja milyen egyszerű gyermekéneket. Az anyuka leizzadt, nem tudott, állt volna fel, hogy hozza le a gyerekét, és akkor belépett a mester, a zongorista, oda ment a kisfiúhoz, fülébe súgott valamit, és egyszerűen csak elkezdte kitölteni azt a dallamot, amit a kisfiú játszott. Valami elképesztő dolog kerekedett ki. Majd fogta a kisfiút, és a mester együtt vele hajolt meg. Így engedte vissza a helyére. Annyira lenyűgözte az ott lévő embereket, hogy nem is emlékeztek utána már arra, hogy mi minden mesterműveket játszott a zongorista. Arra emlékeztek, hogy ezzel a kisfiúval együtt mit művelt. És tudjátok, azért mondom ezt, mert ezért van az Úrnak szüksége rád. Nem azért, mert egyedül nem tudná megtenni a dolgait, hanem azért, mert be akar vonni, mert fel akar emelni bennünket, és azt akarja, hogy minket megerősítsen, hogy mi is érezzük, hogy rajtunk keresztül is folyhatnak az isteni erők, hogy rajtunk keresztül is akar valamit, és tesz is valamit az Isten ebben a világban. És ez egy elképesztő nagy dolog. Sokkal több neki is, mintha egyedül csinálná, mert minket fölemel, sokkal több nekünk is, mert mi nem lennénk képesek arra, amivel ő kitölti a mi kis boci-boci tarkánkat ezen a világon. Az Úrnak van szüksége rád és a te dolgaidra. Másik dolog, amit látunk ebben a történetben, minden pontosan Jézus szava szerint történik. Ezt olvassuk, amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Elmondja nekik Jézus még mikor elküldi őket, hogy mit fognak látni. Találtok majd ott egy szamárcsikót megkötözve. Elmondja, amelyen még soha nem ült ember, ez is egy fontos dolog. Elmondja neki, mit fognak hallani. Valaki megkérdezi majd tőletek, miért oldozzátok el. Elmondja azt is, hogy mit kell erre válaszolni. Elmondja azt, hogy mi lesz ennek az embernek a reakciója erre. Mindent pontosan úgy találnak, ahogyan Jézus elmondja nekik. Az látszik ebből, testvérek, hogy Jézus úgy beszél, mint aki számára minden dolog jelen és nyílt volt. Vannak is emberek, akik azt mondják, Biblia magyarázók, hogy bizonyára le volt itt szervezve minden, hiszen annyira minden együtt áll. Én azt gondolom, hogy Jézus a leszervezés nélkül is tudhatta ezeket. Mert az ő szemei mindenütt ott vannak, és ő ismeri a láthatatlan dolgokat is épp úgy, mint a látottakat. Megint csak az evangélium más részeihez lapozva azt olvashatjuk egy helyen, hogy ismerte az ellenségeinek a gondolatait is. Nem tanították őt erre, ismerte a gondolataikat. Egy másik helyen Jézus tudta azt, hogy mi van az emberben. Egy újabb helyen kezdettől fogva tudta, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. Kezdettől fogva tudta. És ennek ellenére kiválasztotta Júdást is. Ennek ellenére áldást ad olyanoknak is, akikről tudja azt, hogy nem fognak hinni benne soha. Ez a tudás Isten sajátos tulajdonsága, és számunkra felfoghatatlan. Viszont egy valamire hadd hívjam fel újra csak a figyelmeteket. Ugye valljuk azt Istenről, és összerakhatjuk a Bibliából, hogy Isten örökké való. Ami nem egyszerűen annyit jelent, hogy nincs kezdete és nincs vége, és ő nem tudunk olyan hosszú egyenest húzni, hogy hol jelölhetnénk be, hogy mikor kezdődik, mikor lesz vége. Hanem ez az örökké valóság azt is lefedi, hogy ő időn kívül van. Nem lehet vele kapcsolatban időben gondolkozni. Ha pedig valaki időn kívül van, akkor annak számára nincs jelen, múlt, meg jövő, hanem egy folyamatos jelen. Nem kérdés az, hogy az időben most előbb vagyunk, utóbb vagyunk, hol vagyunk. Kicsit talán az álomhoz tudnám ezt hasonlítani, hogy amikor álmodunk, úgy ugrálnak az események egymással szembe mellett, hogy ki az, akinek eszébe szokott jutni, hogy most hány óra is van éppen, miközben álmodunk. Hogy ott abban a történetben, abban a szituációban most hol vagyunk, már megtörtént, vagy nem történt. Mintha mindig egy folyamatos jelenben élnénk. És az Isten is egy ilyen folyamatos jelenben él. Érdekes, hogy mi emberek nem tudunk a jelenben élni, mert az egy pillanat. Ha most azt mondjátok, hogy mi a jelen, az, hogy itt vagyunk Isten tisztelten, de ennek is már van egy elmúlt része, meg van egy még ezt követő része. Akkor most mi a jelen? Az a pillanat? Vagy mettől meddig tart a jelen? Egy nap? Egy óra? Egy év? Egy másodperc? Hogyha belegondolunk, soha nem tudunk mi emberek a jelenben élni. Ehhez képest Isten folyamatosan egy jelenben él. És ami számunkra még csak majd elkövetkező dolog, az előtte most lejátszódik, lezajlik. Valahogy így kell elképzelni az időnkívüliséget. Akkor hogy ne tudná azt, hogy ott fogtok találni majd egy szamarat, hogy meg fogja kérdezni az az ember, hogy miért oldozzátok el, hogy mit fog válaszolni arra, amikor ti azt mondjátok, hogy. Hogy ne tudná azt, hogy közületek ki fog úgy dönteni, hogy átadja az életét az Úrnak, ki az, aki elutasítja őt hitetlenül, hát hogy ne tudná? Hisz előtte már lezajlanak, lejátszódnak, akár most, vagy a mi időnkben már régebben ezek az események. Isten igéje ezért pontosan leírja azt. És azt fogod látni, amit az Isten igéje leír, ha még ma nem is, de ha azt megteszed, vagy odaér az időben az életünk, pontosan azt fogod látni. A kérdés az, hogy vajon megtesszük-e azt, amit mond? Akarjuk-e azt meglátni, amit mond? Ugye olvasgatjuk Zakariás próféta könyvét a Bibliaolvasó kalauz szerint, 9. részhez a Facebookra írtam is egy áhítatot, vagy küldtem fel, amikor arról van szó, hogy proféciákat mond Zakariás. Előre megmond bizonyos dolgokat. És aztán látjuk, hogy amikor az beteljesedik, hogy lesz Isten Jeruzsálem számára valóságos védelemmé. Hogy lehet majd az, hogy jön Nagy Sándor és a hódító útján letarol, letipor minden, de Jeruzsálem ki fog maradni, mert ezt megmondta az Úr Zakariáson keresztül 150-200 évvel korábban. És mikor időben odaérnek, minden pontosan úgy történik, ahogy az Úr mondja. Hát mi? Nagy Sándor olvasta a Bibliát? Dehogy is. De ha olvasta volna, akkor is ezt csinálja. Mert a mai világ ugyanazt csinálja, ami le van írva a Bibliában, és amire figyelmeztet, hogy milyenek lesznek az utolsó idők. Szó szerint az történik, amit 2000 évvel, vagy még korábban leírtak a Bibliába. Szó szerint ezek teljesednek be ma a világunkban. Annak ellenére, hogy tudják és ismerik a figyelmeztetést. Kérdés az, testvérek, vajon te is olyan gyorsan kész vagy-e engedelmeskedni az Úr szavának, mint a tanítványok voltak, hogy menjetek és oldjátok el a csikót, ezt mondjátok, ha kérdeznek tőletek. Még akkor is, ha nem értesz mindent pont most, hogy mi miért történik. Még akkor is, ha nem hiszed el, hogy az úgy lesz, ahogy az Úr mondja. Amikor egyértelmű parancsokat fedezel fel a Bibliába, követed-e azokat, vagy te tudod jobban? Esetleg tétovázol. Azt mondják, hogy Grönland szigetén körül, ott a tengerben nagyon sok jéghegy van. És megfigyelhető az, amikor nagy szél fúj és hatalmas hullámok vannak, hogy némely jéghegyek egyik irányba mennek, más jéghegyek meg pont az ellenkező irányba szembe velük. Hát hogy lehetséges ez? És akkor megfejtették a kutatók, hogy azért, mert a kisebb jéghegyeket tudják vinni a hullámok és a szélnek az ereje a szél irányába, és a hullámok sodorják magukkal. De hogy lehet az, hogy a nagyobb jéghegyek pont szembe mennek a hullámokkal? És azt a választ adják a tudósok, hogy a mélyben a tenger áramlása sodorja a nagyobb jéghegyeket, amelyeknek mélyebben van a talapzatuk, már ha van talapzatuk. Így lehet, hogy össze-vissza egymással szembe mennek jéghegyek, és így lehet az, hogyha mi is a mélyben munkálkodó Isten igének engedünk, akkor sokszor tudunk pont szembe menni, mint amerre visz az ár és a sodrás és ez a világ. És lehetséges, hogy pont ezért, amerre akarna vinni és beletolni téged a problémáidba, a bajaidba, te tudsz vele pont szembe menni, mert az Isten igéje áramlaszt vagy sodor téged a másik irányba, amiben meg akar tartani. Mindent pontosan úgy találtak, ahogyan az Úr mondta nekik. És még egy dolog, amit szeretnék kiemelni ebből a virág vasárnapi történetből, hogy ez egy valóságos, dicsőítő nap volt. Így olvassuk, amikor már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. És ezt kiáltották, áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. És arra gondolok, testvérek, hogy azért a gyülekezetekben, az egyházban általában egészen sok ima alkalmat vagy ima órát szoktak tartani. Még nálunk is voltak ilyenek, néha vannak is. De nagyon kevés, amikor kifejezetten dicsőítő alkalmakat szervezünk. És mi a különbség? Az, hogy az imádságnál az embereknek a saját céljaik fontosak, hogy kérjünk valamit az Úrtól, hogy támogassa meg az életünket, hogy adjon nekünk valamit. De amikor az Úrért kell zenélni, vagy az Úrért kell énekelni, amikor őt kell dicsérni, abban már nem vagyunk ennyire lelkesek. Ebben a tömegben minden bizonnyal nem volt egyetlen néma ember sem, hanem énekeltek az Úrnak. Pedig nyilván nekik is megvoltak a maguk megpróbáltatása és problémái. Gondoljátok, nem volt ott senki, aki esetleg otthon hagyta a beteg feleségét, vagy a beteg gyermekét, és csak olyanok voltak itt, akiknek az életében minden rendben volt. Ha így is van, bizonyára nagyon szegény emberekről beszélünk. Higgyétek el, hogy abban az időben a leggazdagabb emberek sem éltek úgy, mint ma egy átlag ember. A leggazdagabbak sem. És ott vannak ezek az emberek, akik szegények. És azért azt mi is tudjuk, a magunk bőrén is akár érezhetjük, hogy a szegénység soha nem nélkülözi a szorításokat, az aggodalmaskodást, a nehézségeket és a megpróbáltatásokat. Mégis ott vannak ezek az emberek, és dicsérik Jézust. Hadd kérdezze meg most tőletek, Isten, és tőlem is, nem tett érted semmit az Isten, amiért dicsérhetnéd őt? Nincs valami személyes okod arra, hogy mégiscsak áldani is tudd az Istent valamiért? Lehetséges, hogy ti is szerényen, csöndben vagytok, amikor énekel a gyülekezet, amikor az Isten dicsérjük. Csak csöndben ülünk. Lehet azt mondod, de hát én nem tudok énekelni. Hadd mondjam erre, testvér, láttál már foci meccset, akár csak a tévében. Ott egyszerűen zúg az éneklés. Szerintetek nincs közöttük egyetlen egy rossz hangú ember sem? Ott csupa énekesekből állnak össze a szurkolótáborok? Mert amikor úgy egybe halljuk az egészet, akkor az olyan, mintha mindenki hangnemben lenne és jól énekelne. Igazából ki hallja ki azt, hogy ott valaki nem jó hangú? Ott egy nagy kórus hangzik, és ez jön át. És igazából lehet, hogy te, vagy lehet, hogy a mi egész gyülekezetünk nem énekel jól, nem énekel tisztán. De amikor ott a mennyben az egész egyháznak a kórusához hozzáadódik a miénk, higgyétek el, Isten azt hallja, hogy ez valami gyönyörűséges, hogy ez valami elképesztő. És Isten ezt akarja hallani. Egyetlen egy titka van az ő dicsőítésének, hogy szívből jöjjön. Mert lehet, hogy te vagy a következő megasztár, vagy te leszel a következő csillag, aki megszületik. Ne vessük ezt el. Hiába énekelsz akkor is csodálatosan, Isten nem fogja elfogadni a te dicséretedet, hogyha hiányzik belőle a szíved. Isten a szívedet látja. És azt keresi, és azt vágyja, hogy vajon a dicséreted örömből fakad-e. Így befejezésül hadd idézzek Spurgeontől, hogy mit mond ő erre a dicséretre. Azt mondja, soha ne engedd fél árbocra a zászlódat, amikor Isten dicsőíted. Hagyd, hogy a lelked minden erejével és szenvedélyével újjongjon, és örvendez Istenedben a megváltódban. Ezek az emberek örvendeztek. Mi pedig valóban rettenetesen félni tudunk attól, hogy igazán boldogok legyünk, akár az Úr előtt is. Egyes keresztjének a vidámságot nagyon veszélyes ostobaságnak, sőt vannak, akik kifejezetten romboló erkölcstelenségnek tartják. De, folytatja Spurgeon, hadd kérjek itt minden keresztényt, hogy tegyetek valamit az Isten dicséretéért, hogy valamilyen módon szóljatok a mesteretekről, és mondjátok ezt el nekik. Neki hallgatjuk sokszor fegyelmezett csenddel az éneklést, és a lelkünk érintetlen marad. És nekem is az a vágyam ma, hogy bárcsak a mi lelkünk kapna szikrát abból az éneklésből, dicsőítésből, amit hallunk virágvasárnap az emberektől, kapna vágyat, szikrát a mi életünk, amikor itt éneklünk, valami olyan dalt, ami talán megérinti a lelkedet, vagy ha nem is, próbáld megengedni ezt annak az éneknek. Próbálj meg becsatlakozni az éneklő, dicsőítő sokasságba, és meglátod, hogy ez mit jelent. Ha csügget vagy, ha letört vagy éppen, ha azt gondolod, hogy semmi okod nincs rá, hogy az Isten dicsőítsd, annál nagyobb az okod erre. És annál inkább bíztatlak. Miért? Mert a dicséret képes áthangolni a lelkünket, a csügget lelket felvidámítani, a depresszióban lévőt erővel megtölteni, feltölt erővel, feltölt reménységgel. Miért? Mert valamit visszaadsz ilyenkor az Úrnak abból, amit tőle te már megkaptál. És amikor Isten hallja ezt a dicséretet, ő visszaárasztja rád az ő örömét, az ő boldogságát. Erről szól a dicsőítés. És ez legalább olyan jó, ha nem még jobb, mint az imádság, amikor a magunk számára kérünk valamit. 22. Zsoltárban azt olvassuk, Izrael dicséretei között lakozik Isten. De ezt nyugodtan lefordíthatjuk így, hogy az ő népe dicséretei között. És ha azt akarod, hogy Isten ott lakozzon közöttünk, vagy a te szívedben, vagy a te életedben, hadd biztassalak, hogy kezd el dicsőíteni őt. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében, és köszönjük neked, hogy virágvasárnapról gondolkozhattunk, abból tanulhattunk úgy is, hogy még nincsen itt a mi naptárunk szerint. Köszönjük neked az üzenetet, hogy neked szükséged van ránk. nem azért, mert nem tudsz nélkülünk megcsinálni dolgokat, hanem azért, mert bennünket akarsz felemelni, bennünket akarsz vigasztalni, bátorítani és megáldani, és rajtunk keresztül is akarod éreztetni a te munkádat, a te erődet, dicsőség legyen ezért neked. Kérünk téged azért, ha tudjuk megélni, megtapasztalni, hogy valóban minden a te igéd szerint történik a mi életünkben is. De olyan sok minden feltételhez van kötve, hogyha mi megtartjuk azt, ha mi meglépjük, amit te mondasz, akkor fogjuk úgy találni a dolgokat, ahogy a tanítványok is elmentek, és valóban meglátták, eloldozták a szamarat, és azt mondták, amit te mondtál nekik. Köszönjük, hogy mi is így megélhetjük ezt. És hálát adunk neked azért, hogy dicsőíthetünk téged. Töltsd be, kérünk a mi szívünket, lelkünket a te dicséreteddel. Kérlek add, hogy legyen merszünk, bátorságunk, akkor is dicsőíteni téged, amikor lehangoltak vagyunk, fájdalmaink vannak, szomorúságunk, és hadd tapasztaljuk meg valóban, hogy át tud minket hangolni a dicséret. Köszönjük neked, hogy erre ma is kaput, lehetőséget nyitsz bármikor előttünk, csak a mi döntésünk, hogy vállaljuk ezt. Kérlek téged, így segíts most magunkban is, saját imádságainkban átgondolni azt, amit ma nekünk üzentél, és kérlek, hallgasd meg imádságunkat Jézus Krisztus nevében. Amen.